ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán Alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
Az lesz, a saját temetésünk, arra jöttünk.
Komolyan, bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
Adjatok már valamit, csak kóla van.
Kösz, jó, ez én szeretem.
Saját temetésén ne folygasson az ember.
Aha.
Na, ezt utána a kólába rohadnom.
Ugye szar.
Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja. Én Vida Kamilla vagyok.
Én pedig Vas Márti.
Vezetőszerkesztő Bozzai Balázs, grafika Kili Zsanna, hangutó munka Lőrinci Áron, és gyártásvezető Beke Anna. A mai adás egy élő felvétel, itt vagyunk a Partizán csodálatos önkéntes központjában, és a végén nem csak mi fogunk beszélgetni, hanem a Partizán önkéntesei is akár hozzászólhatnak, vagy kérdezhetnek, szóval ez egy, ebből a szempontból egy rendhagyó adás, és ma pedig arról fogunk dumálni egy kicsit, hogy hogyan ábrázolják a médiát a filmekben, meg egy kicsit másról is, a saját tapasztalatainkról, a megéléseinkről, ilyesmikről.
Kamilla, neked mi az ősélményed a médiával kapcsolatosan?
Az ősélményem? Ugye ez azért érdekes számomra, mert nehéz egy ősélményt mondani, mert valószínűleg valami ilyen minimaxos mesére tippelnék amúgy. Nem tudom, roli-poli-oli, meg ilyenek jutnak eszembe. De ha komolyan, vagy komolyabban veszem egy kicsit a kérdést, akkor ez azért ilyen tök érdekes, mert így a szüleim, meg a nagyszüleim is egy olyan családi környezetben nőttünk fel, ahol így nem nagyon volt így az, hogy mi az, amit a felnőttek néznek, vagy mi a gyerekeknek szánt tartalom, hanem így nagyrészt közösen tévéztünk, meg közösen néztünk tartalmakat. Ebből is következett az, hogy viszonylag fiatalon már nagyon-nagyon sok politikát néztem. Kifejezetten emlékszem arra, hogy hazamegyek az óvodából, és be van kapcsolva a parlament. Ezek ilyen, és nem tudom, Hiller István felszólását hallgatom, vagy azt, hogy oké-e, hogy elment-e nyaralni Medgyessy Péter Kubába, tehát hogy ezek ilyen éles emlékek, amire kifejezetten emlékszem, hogy ilyen média élményként nagyon-nagyon nagy hatással volt rám az a Megasztár. Emlékszem, hogy az első évadot még nem néztem, de a másodikat már igen, és akkor az, hogy tulajdonképpen a tehetséget keresi egy kereskedelmi média, és olyan felszólások voltak a zsűriben is, meg ahogyan végigkövethettük ezeknek a fiatal énekeseknek az útját. Nyilván én ezt gyerekként még nem így fogalmaztam meg, de így azért ez egy, az egy élmény volt, hogy tulajdonképpen egy egész ország, nem tudom, Karamellről, meg Rúzsa Magdiról beszél, és hogy ez sokkal többet jelent, vagy hogy ez egy ilyen társadalmi konszenzusnak az alapját képezi, hogy ez a fontos dolog, meg hogy az a fontos dolog, hogy mi a jó művészet, meg mi a jó éneklés, meg mi a jó dal. Abba is biztos vagyok, hogy a Megasztárok miatt hallottam először Kis Pál és a Borzt, amikor nem tudom, volt valami alternatív hétvége, ahol ilyen dolgok elhangzottak. Szóval az nagyon komolyan megmaradt bennem, és ezért is volt. Most pár éve csináltunk a Megasztárról egy emlékadást a Partizánba, és az nekem egy ilyen tök fontos munka volt, vagy nagyon, szerintem ez egy ilyen nagyon komoly korlenyomata a magyar társadalomnak a TV2 által sugárzott Megasztárok története.
És megerősített abban maga az emlékadás, amit korábban gondoltál a Megasztárról, vagy pedig át kellett értékelned dolgokat?
Hát ez biztos, hogy abban megerősített, hogy a médiát soha nem érdeklik a vesztesek, és hogy győztesnek kell lenni ahhoz, hogy nem tudom, ebben a közegben bármit is jelentsél, vagy bárki is maradjál, és igazából szerintem egy nagyon jó műsor volt a Megasztár, meg szerintem sokkal többet jelentett, mint mondjuk ma jelentenek ezek a tehetségkutatók, de az biztos, hogy nagyon komoly áldozatok, meg nagyon komoly ilyen emberi sorsok vannak amögött, amikor valaki rááldoz erre, nagyon sok időt, nagyon sok energiát vállalja, hogy a nyilvánosság elé lép, a nyilvánosság nyilván használja őt, és akkor ebből nem lesz első, második vagy harmadik hely, vagy ha lesz is, lehet, hogy adott esetben nem lesz belőle lemez, nem lesz belőle jövő, és akkor annyi történt az életedben, hogy nem tudom, pár hónapig elhasznált a kereskedelmi média, és nem történt veled semmi, szóval, hogy ilyen történeteket hagynak maguk után ezek a műsorok.
Most indult a Való Világnak a, nem tudom, most így hirtelen felidézni, hogy 12. széria, de hogy minden esetre az, hogy te bent vagy, meg részt veszel ebben, az azt jelenti, hogy te vagy a munkaeszköz, igen, amivel a szerkesztő dolgozik, amivel a, nem tudom, a kameraman dolgozik, és utána téged, mint eszközt félreraknak, és nyilvánvalóan látszódik az, hogy ki az, aki mondjuk utána megpróbál teperni Nádai Janikó.
Tudsz-e úgy eszköz lenni, hogy neked, hogy közben rájössz arra, hogy hogyan lehetsz úgy jó eszköz, hogy
alany leszel.
Hogy neked is eszközöddé válik ez az egész, és hogyan tudod kijátszani ezt, igen.
Az, hogy vesztes vagy, az is jelenthet egy státuszt, de nyilvánvalóan nem olyat, ami kényelmes, most az ilyen BB.
Évi.
Igen.
Jaj,
például neki például ez lett a nem a kényelmesnek érzett, de a ráosztott új szerep.
Még egy ilyen első média élmény, arról vannak is ilyen felvételek, hogy paradizálom, a Csernus Imrének volt egy műsora a 2000-es évek elején, ami igazából már beszéltünk is róla korábban, de hogy így nem tudom elképzelni azt, hogy ez tényleg hogyan kerülhetett adásba, de hogy konkrétan pszichoterápiás ülések voltak kamerák előtt, és csomószor kifejezetten olyan emberekkel, akik nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltak, vagy kiszolgáltatott helyzetben, és az volt a megszokott, nem tudom, dramaturgiája ezeknek a terápiás üléseknek, hogy Csernus Imre a nem tudom, közismert retorikájában beszélt ezekkel az emberekkel, ami bírja a vitát, az a kérdés, hogy ez jó módszer, vagy nem jó módszer, én nem vagyok pszichológus, nem tudom, de hogy a végén mindig megkérdezte azt, hogy nem tudom, mindig valamilyen egyéni felelősség vállalásra mutatott rá, hogy bevállalod, és akkor igen vagy nem. És tehát, hogy a pszichoterápiának, a műsornak a szlogene, az így beépült ebbe a felvett terápiás ülésbe.
Igen. Én ehhez az ilyen ősélmény tematikához csak így annyiban kapcsolódnék, hogy nálunk mindig ez volt az ilyen menet, hogy híradó, és akkor alma meghámozása, megevése, stb. És így az ilyen első élményem kávé, hát nem magával a tévével, hanem csak úgy alapvetően a médiának, mondjuk az ilyen politikai szűkebb szeletével. A első Orbán kormány alatt Orbán valami beszédet mond, és akkor így magyarázzák nekem a szüleim, hogy ő kicsoda, így próbálom kimondani a nevét, rámészem, hogy már tudok járni, és így ott állok a tévé előtt, és így realizálódik bennem, hogy igen, ő az első ember, a fontos ember. Ja igen, meg az, hogy híradóknak mindig a végén még nincsen sporthírek, még nincsen időjárás, de már Közel-Kelet van, iraki háború, és ez egy visszatérő elem. Igen. És így te ezen gondolkod...
Még a zsiráf előtt egy kis Közel-Kelet, igen.
De hogy azon gondolkodtam, hogy vajon mindig ez történt-e ott, és ez fog-e mindig történni?
Igen, amúgy nekem az egész ilyen Közel-Keletről való ilyen gondolkodásomat, azt így nagyon meghatározta gyerekkorom, vagy nem gyerekkorom, hanem ilyen fiatalabb koromban, hogy nem tudom értelmezni az egészet, mert az ilyen magyar média úgy tekint mindenre, ami így nem európai, vagy nem amerikai, hogy így az extrák, ilyen random dolgok, amik így kicsit hasonlítanak egymáshoz, de amúgy így nem tudjuk, hogy pontosan kicsodák, és mindig van ott valami balhé, és így emiatt teljesen egy ilyen összemosott, ilyen össze-vissza gondolkodása van szerintem nagyon sok embernek, mert így a magyar média mindig valamilyen furcsa különlegességként, összemosott dologként kezelt mindent, ami nem
hát igen, meg amit így a nem tudom, a úgymond a hírek torna sorjának így a végére raksz,
igen,
annak adsz egy rangot is,
igen,
azáltal. Azzal a következő kérdésem, hogy ugye írtál nem olyan régen egy cikket, amit a Schiffer András és Kálmán közt bonyolódó 10 évvel ezelőtti szóváltás annak állít egy emléket. Ugye ez a vita a német megszállás emlékműve kapcsán bonyolódott akkor, de ezen túlmutatott, és neked pedig a közéletről való gondolkodásod nagyon erősen formálta. Lényegében erről szól a cikk. Miért ennek a hatására változott meg az, ahogyan közéleti kérdésekről gondolkodsz munkád során például?
2014-es választás után pár nappal kezdődtek el a Szabadságtéren található német megszállási emlékműnek a munkálatai, amiről kialakult egy közvita, a balos liberális értelmiség úgy gondolta, hogy ez az emlékmű esztétikájában, üzenetében, tartalmában a magyar vezetés felelősségét relativizálja, a holokausztot relativizálja, stb. És emiatt voltak tiltakozások, tüntetések. Hát a választás után vagyunk pár nappal, az LMP éppen, hogy bejutott az országgyűlésbe, és Kálmán Olga, az akkori sztárriporter, behívja az egyenes beszédbe Schiffer Andrást, annak apropóján, hogy értékelje a választási eredményt, illetve, hogy véleményezze az emlékmű körül kialakult közvitát. És akkor Schiffer András olyanokat mondott, hogy hát nem ilyen emlékművökön kellene vitatkozni, meg nem szimbolikus kérdésekkel kellene foglalkozni, hanem mert hogy pontosan az, hogy ez a liberális értelmiség folyamatosan ilyen kérdésekkel foglalkozik, és nem azzal, ami mondjuk a társadalmi többség számára fontos kérdések. Ez is tulajdonképpen jól szemlélteti azt, hogy miért lett elveszítve a választás. Ugye sokan utána véleményezték azt, hogy Kálmán Olga mennyire személyeskedett, holott nem tudom, szerintem inkább az érdekes, hogy ez a politikai vita közöttük mennyire jól mutatta meg azt a szerintem ma is tök érvényes vitát, tehát hogy ez ugyanúgy, szerintem a 2022-es választás után is ugyanezeket a tanulságokat lehetett volna levonni, hogy mik a, nem tudom, az ellenzéki politizálásnak a vakfoltjai, és hogy mik azok az ilyen megfelelési kényszerek a, nem tudom, döntően fővárosi liberális értelmiség által támasztott elvárások és az annak való megfelelési kényszer, hogy milyen kérdésekről érdemes vitákat folytatni, és kiknek érdemes kedvezni, és mely témákat érdemes priorizálni. Ezek ugye döntően kulturális kérdések, döntően szimbolikus, döntően emlékezett politikai kérdések általában, miközben annak a 10 millió embernek az életét, akik ebben az országban élnek, és akik politikai képviseletet kereshetnének adott esetben az ellenzéki pártokban, hogyha nem elégedettek az Orbán rendszerrel. Azoknak ezek a kérdések nem biztos, hogy válaszokat nyújtanak, nem biztos, hogy azok a kérdések a legfontosabbak. És tök érdekes volt, mert én, amikor leültem ezt a tévéműsort megnézni, akkor én a beszélgetés elején én azt gondoltam, hogy Kálmán Olgával értek egyet, 17 éves voltam. Persze, felháborító az az emlékmű, de hogy a politikáról hogy gondolkodunk, és hogy mit akarunk kezdeni azzal, hogy a többséghez beszéljünk, és hogy olyan kérdéseket vegyünk előre, amik valóban fontosak, azt szerintem egy ilyen nagyon, nagyon jól rámutatott erre, hogy milyen az, amikor csak magunkkal foglalkozunk, és milyen az, amikor kísérletet próbálunk arra tenni, hogy valóban közös problémákkal foglalkozzunk.
Hát amúgy, hogyha egy kicsit konkretizáljuk, akkor maga az állításod az, hogy oké, emlékezett politikáról fontos vitatkozni, de hogyha nincsen lakás, nincsen kenyér, perspektíva, akkor emlékezett politikáról vitatkozni azért nem biztos, hogy az lesz az elsőrendűen fontos kérdés, amire mondjuk így akár egy politikusnak fókuszálnia kell. Hát sajtó és hatalom viszonyáról lesz még ma szó, és ezért se tudjuk megkerülni azt az eseményt, ami tegnap történt. A Robert Fico szlovák elnök elleni merényletre gondolok. És nagyon érdekes volt az, hogy milyen tendenciákat lehetett megfigyelni tegnap. Te mit emelnél ki az események sodrából? Hogyan reagált erre a sajtó? Hogyan reagált erre a hatalom?
Ha folyamatosan hírekkel, meg politikával kell foglalkozni, egyszerűen néha így nem ér el az agyamig, hogy most valami valóban fontos dolog történt. Nagyon emlékszem, hogy amikor kitört az ukrán háború, akkor is ez volt, meg tegnap is ez volt, hogy így kellett pár perc, mire így felfogtam a hírt, de mire így eljutott az, hogy ez így a...
Mi a jelentőség?
Hogy mi a jelentőség ennek, meg hogy így ez mennyire egy ilyen...
Ez, hogy megváltoztatja az EP választást például.
Igen, meg hogy...
Mi fog történni?
Hát igen, meg hogy egy politikus ellen ilyen típusú merényletet azért nagyon... Vagy hogy így hát nem ezt a kort idézi, igen. Vagy nem tudom. És van egy ilyen dolog, ami mindig megdöbbenek, amikor így megtörténik velem, és így érzem azt, hogy az érzékelést mennyire megváltoztatja ez a dolog, hogy gyakorlatilag munkává válik a politika. Vagy nem.
Egyébként nem is így az, hogy kb. Ez volt, hogy ja, megtörtént, és kellett egy kis idő, amíg az ember így rákapcsolódott, ráhangolódott, igen. Hogy mi történik. Utána nyilván így...
Fel kell dolgozni, hát, az is volt.
Hát meg közben, mint egy fekete lyuk így beszívja az embert, igen. És akkor így percről percre követed. Az meg megint más, amikor az ember dolgozik ezen már, mint hogy Novák Katalinnak a lemondása,
igen.
Az kb. A úgy anyagot készíteni, hogy Novák Katalinnak a repülőgépével versenyzel.
Igen.
Hogy mikor fog...
Igen.
Meglegyenek a kérdések addig.
Hát meg most is mit láttunk, hogy a... tart a műtét, és a Megafon már kitolt 5 posztot. Tehát, hogy így történik valami, ami ilyen nagyon megdöbbentő, ilyen nagyon ilyen... Igazából nem is lehet hova tenni, és így tudod, hogy így okay, akkor most így megint minden meg fog változni, most megint minden nagyon furcsa lesz, megint nagyon-nagyon sok furcsa dolog fog történni, és mi történik? Amúgy semmi, mindenki ugyanúgy reagál, ahogy elképzeled, hogy reagálnak. Tehát, hogy valójában, ahogyan a politikusok állítják, számukra ez nem egy ilyen megrendült pillanat, hanem hogy le kellett volna írni egy kockás papírra, hogy ő akkor hogyan fog próbálni politikai tőkét kovácsolni ebből, próbáljuk meg kitalálni, abból a szempontból semmi meglepő nem történt, hogy most ezt hogyan próbálják ezt a helyzetet használni, akár itthon, és hogyan próbálják gyakorlatilag a, nem tudom, a Telex és a 444 ellen fordítani ezt a...
Ami nekem ilyen kifejezetten érdekes volt, mert így azt követni, hogy valaki az életéért küzd, és ezt a küzdelmet már rögtön kihasználják arra, hogy átkeretezzék ezt az eseményt, például a Deák Dani által ki legyen hangosítva az, hogy az elkövető a helyi Momentumnak volt a támogatója.
Igen.
És hogy a Telex és a 444 addig uszított, amíg a kommentelők ilyen meg olyan dolgokat nem írtak Magyarországon, igen. És erről is kimegy egy külön poszt, hogy véleménykülönbség miatt nyugaton embereket lőnek le. Ilyen palettát lehet összeállítani kb. Ezekből a posztokból, de úgy, hogy kb. 1-2 óra telt el a merénylet óta.
Ez egy hatalmas mém igazából. Rálőttek Robert Ficóra, lehet tudni, hogy ez baromira virális, ezzel bármit lehet kezdeni, ezt bárki ki tudja használni, csak ütni kell ezt a témát, és tök sikeres lesz. Ez,
hát igen. Amúgy ennek a tragédiának ez a másodlagos tragédiája, nem?
Igen.
Mármint, hogy ez hogyan lesz használva, vagy hogyan épül bele valami nálánál nagyobba.
Hát meg azt szerintem, ami még tegnap így elgondolkodtam ezzel kapcsolatban, hogy vajon, amikor egy ilyen dolog történik, hogy egy politikai vezetőt megpróbálnak megölni, akkor... A felháborodásunk az annak szól, hogy itt történik egy gyilkossági kísérlet, vagy pedig annak szól, hogy egy ember egyénileg, tehát hogy meg akarja változtatni gyakorlatilag a többségnek az akaratát. ez szerintem egy ilyen tök jó kérdés, mert ugye Robert Fico ebben az értelemben nem csak Robert Fico, hanem az ő teste, meg az, amit most műtöttek, ez nem az ő személyes története, hanem ezt az embert nagyon, nagyon sokan abban az országban megválasztották. Ő azért fontos, meg az ő ellene elkövetett merénylet részben azért fontos, mert ő...
Hát a többségi akaratnak a megtestesülése.
Igen, és hogy ez egy ilyen tök érdekes dilemma, hogy valójában melyik az, amelyik táplálja el körül a nagyobb felháborodást, vagy ami mélyebben megrázhatja azt a társadalmat. Az látszik, hogy most ezt hogy kezeli a média, de hogy arról amúgy neked van bármilyen infód történészként, hogy hogyan terjesztették az ilyen típusú híreket a múltban, vagy hogy mit lehet elmondani erről?
Pár korszakból egy-egy példát ki fogok emelni. Szóval a középkorban a levelezésnek az egyik speciális tulajdonsága az, hogy általában ez nem egy privát tevékenység, hogy én valakinek küldöm a levelet és csak neki, hanem mivel általában a leveleket hangosan, közönség előtt olvassák fel, ezért már a levél írásába bele lehet kalkulálni azt, hogy igen, én egy szélesebb nyilvánosságot egyrészt akarok elérni a levéllel, másrészt pedig el is tudok érni. Tehát például arra is van példa, hogy valakinek a tekintélyét megpróbálják aláásni azáltal, hogy azt a levelet valószínűleg fel kell, hogy majd olvassák azok előtt, akik előtt mondjuk rossz színben akarják feltüntetni. Van egy azon való gondolkodás, hogy igen, itt van ez a levél, akár hetek, hónapok múlva eljut A-ból B-be, és annak a hírnek meg kell sokszorozódnia. Később, koraújkorban, például a Báthori István, amikor 1570-es, 80-as években vívja például a livóniai háborút, és még sok minden más háborút is, akkor tábori nyomda is jön a hadsereggel együtt. Hát egyrészt bevezetik a cenzúrát, tehát meg van gátolva az, hogy mindenféle spekuláció meg olyan hír terjedjen, ami ugye a Báthori érdekeivel ellentétes, de emellett azt a módszert használják, hogy kiválasztanak egy-egy szemét, akinek nagyon nagy a kapcsolati hálója, mondjuk egy egyetemi értelmiségit, egy pápai nunciust, akiknek meg aztán tényleg rengeteg mindenkivel leveleznek, és nekik küldik el a háborúval kapcsolatos híreket, vagy hát igazából magát a propagandisztikus üzenetet, mert azért az emberek szeretnek ma is jól értesültnek tűnni, ez régen se volt másképp, és hogyha Mr. Fontos ember megkapja azt az adott üzenetet, óhatatlanul elkezdi tovább küldözgetni másoknak. Tehát nagyon kevésből nagyon sokat ki lehet hozni, hogyha ez a propagandista hadosztály idézőjelben jól kalkulál. A utolsó példám pedig a körmenetekkel kapcsolatos. Ugye nem sokára békemenet, a késő középkori, koraújkori Párizsban pedig egyrészt könyörgő, másrészt pedig hálaadó körmeneteket tartottak akkor, hogyha asszály volt, áradás, valamilyen háborús esemény, de általában ez sokszor úgy történt, hogy valahol a királyságban mondjuk történik valami rossz dolog, jó dolog, megjön a hír Párizsba, és szerveznek egy körmenetet. Hát ugye ez egy tájékoztató funkciót is betöltött azáltal, hogy ha végig masíroznak a résztvevők Párizson, hogy mondjuk a, nem tudom, hadiszerencséért könyörögjenek, akkor ugye egyszerűen meg kellett tudnia azoknak, akik ezt látták, hogy ez történik, hogy itt most miért vonulnak. És utána nyilván, hogy amikor már percről percre közvetítés van, az már egy nagyon más szint, mint ez, amikor a körmenet az, ami hordozza a híreket.
Igen, vagy Tinódi Lantos Sebestyén.
Igen. Az a plusz egy példa. Az újságíróknak a megítélése is szerintem egy érdekes kérdés. Az Ipsos 2023-ban végzett egy felmérést, amiből hát több országot mértek fel, és az jött ki, hogy sehol máshol nem utálják annyira az újságírókat, mint Magyarországon. Konkrétan, amikor a rendszerváltás volt, akkor A bizalmi index 73-75% volt, ez 2023-ra 13%-ra esett le, és az újságírókhoz hasonló módon gyűlölik mondjuk a magyarok a bankárokat, és a gyűlöletlistán igen, előkelő helyet foglalnak el a marketingesek, a politikusok, és a leginkább a tudósokban bízunk meg, orvosokban már kevésbé, de azért még ők is így valamennyi szavuk még van, több, mint az újságíróknak, és még a tanárok is egészen jól teljesítenek. De hogy minden esetre így a bizalmi index náluk még egészen jónak mondható. Miért állunk ennyire rosszul?
Hogy egyrészt ugye az van, hogy az a típusú kapuőr funkció az így megszűnt, és igazából a politikusoknak mondjuk nincs szüksége a sajtóra, mint egy fajta csatornára, hogy eljussanak a választókhoz, de hogy ez azzal is jár, hogy nagyon sokszor nincs túl sok különbség a között, hogy néz ki egy, nyilván tartalmilag van, de hogy formailag nincs sok különbség, vagy néha nehezen megkülönböztethető az, hogy konkrétan adott esetben egy politikus milyen csatornán üzen a saját csatornáin, meg az, hogy hogyan néz ki, nem tudom, formailag egy újságnak mondott orgánum, van egy ilyen nagyon komoly összemosódás ebben, másrészt meg van egyfajta harc is azért a erőforrásokért, a figyelemért, azért, hogy valami egyedi legyen és üssön, és ahhoz, hogy valami egyedi legyen vagy üssön, ahhoz adott esetben provokatívnak vagy megosztónak kell lenni, és az a típusú nyilvánosság, amiben most vagyunk, abban szerintem viszonylag alacsony a kereslet azért a típusú médiáért, ami egyszerűen nem lehet olyan médiát csinálni, amit akkor lehetett, amikor ilyen magasan volt ennek az elismertsége, de engem az érdekelne, hogy van egy tök emblematikus eseménye a magyar történelemnek, az 1920-as Somogyi Bacsó gyilkosság, amikor a Népszava főszerkeszt Somogyi Bélát és az újságíró Bacsó Bélát katonatisztek ölték meg, és ezzel kapcsolatban érdekelne, hogy akkoriban milyen volt a megítélése ennek a szakmának?
Hát a dualizmusban az rendkívüli módon számított, hogy az újságban van-e híres író, mert az emelte az újságnak a presztízsét, meg ez egy valamennyire egy eldöntetlen vita volt, hogy itt most az történik, hogy történetírás van, de van egy lapzárta, vagy pedig szépírásnak egy válfaja történik. De, hogy tovább menjek, amikor megtörténik az első világháború, és megtörténik Trianon, akkor sokan magát a médiát teszik felelőssé ezért, és ez ugye így a presztízsének nem feltétlenül tesz jót. És az az érdekes, hogy a Horthy korszak alatt találunk példát arra, hogy érzik az újságírók, hogy amúgy van tekintélyük, meg presztízsük, de arra is rendkívül sokat panaszkodnak korabeli forrásokban, hogy nagyon alacsony a presztízsük, mert lenézi őket a jó társaság, úgymond. De az az érdekes, hogy maga a presztízs, meg a tekintélynek a hiánya, az valamennyire egytőről fakad, mert például a politikának szüksége van magára, a sajtóra. Hát igazából jó társaságban, többen fogalmaznak így, meg kell tűrni magát az újságírót, mert sokaknak a jó hírneve múlhat azon, hogy mi jelenik meg magában a sajtóban. Szóval ténylegesen a sajtónak egyre inkább lesz hatalma, pont azért, mert hogy egy kapuőr nem létezik az a modell, ami ma létezik, hogy Magyar Péter ad egy-egy interjút, utána pedig elég neki a Facebookon kommunikálni, elég egy YouTube csatornát felfutatni, Torockai László is egy jó példa erre, akinek szintén nagyon magas eléréssel működtetett YouTube csatornája van, tehát nem az van, hogy ő nem egy ilyen egyenes beszéd függő például, hogy oda így mindenképp bemész, és akkor létezel, és akkor te hozzászólsz a közvéleményhez. Egyébként nagyon érdekes, hogy például Horthy korszakban én nagyon sokszor használják
ezt a... Mentek be az egyenes beszédbe?
Nem, hanem... Nagyon sokszor használták ezt a szófordulatot, hogy elmondta a közvéleménynek, mint hogyha az egy ilyen itt ül a közvélemény, és most így elmondom neki, hogy mi a helyzet. Na mindegy, hogy szóval ez ilyen megszemélyesítés, ez például már így kikopott. Nekem az ilyen kedvenc ilyen zsurnalisztikai közhelyem az a Leszögezte, hogyha így megfigyelitek, az ilyen napi sajtóban minden nap állandóan reggeltől estig szögeznek folyamatosan. Neked mi az az anyag, ami hozzád a legközelebb áll, amin dolgozva azt érezted, hogy ez a legnagyobb hatást gyakorolja rád, vagy amire a legbüszkébb vagy?
A legélvezetesebb számomra azok az életútinterjúk, amikor hosszú napok és hetek állnak rendelkezésre arra, hogy egy-egy ember fejébe belelássak, szinte hetekre lebontva megtudjam, hogy mi történt vele az életében, és adott esetben mik vezettek egy-egy döntéséhez, tévedéséhez, stb. És ez nagyon érdekes, mert ez olyan, mint hogyha így belelépnél valakinek az agyába, és mondjuk olyan emberek, akiket mondjuk a nyilvános térben adott esetben nem voltak számomra így szimpatikusak, ilyen nagyon durván elkezdek empatizálni velük, meg igen, tehát ez egy nagyon jó dolog. Például nagyon izgalmas volt ilyen szempontból a Hajdú Péter interjút megcsinálni, de talán az egyik ilyen legfontosabb, vagy ilyen legnagyobb élmény, nyilván azért is, mert eléggé az elején voltam akkor még a partizános munkámnak, az a Barabás Jánossal készített interjú volt, aki rendszerváltás előtt az agitációs propaganda osztályon volt egy fontos funkciója, érintettsége volt, most már nem tudom pontosan, hogy volt a történet, de hogy az, hogy Magyarországon a közvélemény hogy lett tájékoztatva Csernobilról, hát nem úgy, ahogy ez megtörtént valójában, abban ő neki volt személyes felelőssége. Ezt elismerte az interjúban, és nagyon érdekes volt, ahogy az ő rendszerben betöltött szerepéről beszélt, és ahogyan gyakorlatilag valahogy így el tudta magyarázni azt, hogy hát nem feltétlenül az történik ilyenkor, hogy egy politikus rosszat akar, hanem az például, hogy szűk ahhoz a tér, vagy a politikai fantázia, vagy egyszerűen eszébe se jut senkinek elképzelni azt, hogy lehet ezt máshogy, vagy hogy nem ez szolgálja, nem tudom, a közös érdekeket, mert hogy egy ilyen politikai fantázia nélküli világban éltek akkor, akik éltek, és ez egy nagyon megvilágító erejű beszélgetés volt, és így nagyon átkeretezte azt a fejemben, hogy érdemes arról gondolkodni, hogy nem tudom, politikai adottságok, politikai kényszerpályák, és az, hogy egy rendszer meg egy korszak hogyan tudja bekorlátozni azt, hogy mi az, amit lehetségesnek gondolunk, meg mi az, amit nem. Szóval igen, én ezeket az életútinterjúkat nagyon, nagyon szeretem csinálni.
Szerinted ennek a szakmának mik a szépségei? Mármint, hogy most igazából valamennyire kiemelted ezeket, de hogy tudsz-e még mondani mást, ami szerinted ezt olyanná teszi, hogy nem cserélnéd rá semmi másra?
Az egy ilyen soha fel nem fogható élmény, hogy így csinálsz valamit, vagy mondasz valamit, lehetőséged van arra, hogy így megváltoztass gondolatokat, vagy hogy, tehát, hogy ez egy olyan, nem tudom, lehetőség, meg egy olyan feladat is, meg olyan felelősség, ami egy ilyen, aminek így minden nap fontos megfelelni, meg minden nap fontos erre gondolni, hogy így, aki a nyilvánosságban dolgozik, annak így nagyon nem mindegy, hogy mikor mit mond, és hogy ez egyszer egy ilyen ajándék, meg egyszer egy ilyen nagyon nagy felelősség, de ez egy ilyen hihetetlen dolog igazából, hogy van lehetősége az embernek széles tömegek számára azt kommunikálni, amiben hisz. Ez nagyon kevés ember számára adatik meg szerintem, és ez szerintem nagyon, nagyon inspiráló és felszabadító és izgalmas kihívás. Vagy hogy ez egy olyan dolog, amiben így minden nap tanulni kell, vagy így és minden nap tök mást, és tehát, hogy amikor lemond a köztársasági elnök, akkor egy kicsit tanulunk arról, hogy működik Magyarországon a, nem tudom, a kegyelmi dolgoknak az ilyen ügyrendje, amikor kitör egy világjárvány, akkor tanulunk arról egy kicsit, hogy miért kell kezet mosni, nem érted?
Igen, amúgy ez nagyon érdekes, hogy az újságírás az már mint egy lehetőséget ad, hogyha újságíró vagy, hogy te így folyamatosan valójában tanulsz is. Igen. Közben, vagy nagyon sok mindennek. Nyilvánvalóan nem te leszel a szakértője az adott témának, nyilván van ilyen is, hogy valaki rá, nem tudom, Dezső András a alvilággal kapcsolatos ügyekre, az Élő Anita a magyar egészségügyre, a Rényi Pál Dániel a média viszonyokra, de hogy így minden esetre inkább az az általános, hogy folyamatosan témáról témára ugrálsz, és nyilván így az aktualitások megszabják azt, hogy neked miről kell tanulnod, úgymond, azért, hogy azt át tud adni.
De neked amúgy mik az ilyen legnagyobb szakmai dilemmák, amik foglalkoztatnak?
Pont azzal kapcsolatos, hogy nyilvánvalóan az aktualitás sok mindent megszab, de hogy közben ez egy érdekes döntés, hogy azzal, hogy valamiről közvetítesz, hogy valamiről írsz, akkor mindig az történik, hogy te azt mondod, hogy igen, ez fontos téma, akkor valami helyett fontos. És ezzel mindig kitakarsz valamit. És azon gondolkodni, hogy most így mik azok a témák, meg ügyek, amiket te kiszorítasz, a munkáddal, vagy hogyan tudsz beemelni olyan dolgokat, amiknél mondjuk így nem tudod azt megtenni, hogy ó, hát itt egy aktualitás, akkor most ezt így hozzácsapjuk, és akkor lehet róla beszélni. Ja, de egyébként május 15-én a Partizánnak a reggeli adásában beszéltél egy szintén közelmúltban írt cikkedről, ami a beletörődési iparról és annak a zenei szintérrel kapcsolatos vonzatairól szólt. Egyrészt, hogyha nagyon röviden, ja igen, hát így, hogy a beletörődés ipart úgy írod le, mint ami a politikai apátiából történő tartalomgyártás, meg termékelőállítás, hogyha most így nagyon röviden fogalmazzuk meg, de hogy ez nem csak a zenére érthető, hanem úgy alapvetően tartalomgyártásra, újságírásra is, és neked újságíróként mik a dilemmáid ezzel kapcsolatosan munkavégzés során?
Van ez az ilyen újságírói vicc, hogy Orbán Viktor rendszere miatt van munkánk, meg van alapanyag, amiből dolgozhatunk. Alapvetően nekem is az a dilemmám, hogy nagyon sokan, akik mondjuk úgy érzik, hogy elegük van Orbán Viktorból és abból a rendszerből, amit kiépített, de nem találnak az ellenzék körében megfelelő alternatívát, és úgy érzik, hogy nincsen képviselve, és egyfajta politikai apátiában vannak azok között. Nem nagyon sokszor adott esetben vannak olyan emberek is, akik tartalom előállítókra, jól van ez ígyre, vagy akár a Partizánra, ezt helyettesítőleg tekintenek, és adott esetben a politikai alternatívát látják bele. Ezt szerintem fejbe kell tartani, meg ezzel kapcsolatban transzparensnek kell lenni, meg óvatosnak kell lenni, mert mi tartalmat gyártunk, és nem indulunk a választásokon, és bizonyos vágyakat nem fogunk tudni beteljesíteni, és szerintem ezzel mindig nagyon őszintének és nagyon, nagyon világosnak kell lenni, azt hiszem.
És mi az oka szerinted annak, hogy több lelkes hírfogyasztó közelmúltban, akár az országgyűlési választások eredménye miatt úgy döntött, hogy oké, kizárom az életemből a közéletet, a médiát, és így enélkül jobb lesz?
Szerintem az a helyzet, hogy nagyon sokan egyéni megoldásokat keresnek ebben a helyzetben, pont azért, mert nincsenek feltétlenül közösségi alternatívák, nincsenek feltétlenül politikai alternatívák, és azért mindenki ügyeskedik, hogyan próbáljon meg túlélni abban az országban, abban a folytogató közegben, amiben vagyunk, és akkor erre lehetnek nagyon különböző válaszok. Az egyik válasz az, hogy kivonulok ebből, és gyakorlatilag valamiféle önkéntes számüzetésbe megyek a közélettől. Szerintem ezek ilyen egyéni megoldási stratégiák, és ezek igazából azért szomorúak, mert valójában a politikai változásokat sosem egyéni megoldások állítják elő, vagy a legritkább esetben.
Nekem az a feltételezésem, hogy sokan érzik azt, hogy oké, fogyasztják a híreket, direkt használom most ezt a szót, és jön be az információ, és egy idő után azt érzed, hogy oké, néha szórakoztat, néha azért kell, hogy képben legyél, de hogy nem következik belőle cselekvés, hanem csak jön be az információ, és így úgy érzed, hogy nem tudsz ezzel mit kezdeni. És hogy egyszerűen csak egy ilyen érzed a passzivitást, és összenyom. És ezért inkább hátrébb lépsz, hogy legalább te megmaradj, ha már magával a hírekkel úgymond eszközként nem tudod őket használni, vagy nem tudod cselekvésre átfordítani. Nyilván ennek megvannak a útjai, módjai, de hogy közben meg az is teljesen érthető, hogy van, aki egyszerűen kifárasztva érzi magát a hírfogyasztási szokásai által. A másik meg még a Dr. Schwabnak a sikere, ahol én azt a mögöttes ösztönzőt látom bele ebbe a kirobbanó turnéba, ami egy ilyen negyent évente egy ilyen új szinteket ére, szóval, hogy nagyon sok mindent nem tudunk kontrollálni, például azt, hogy közéletileg mi történik. Nyilvánvalóan lehet erre törekedni, kell erre törekedni. De hogy közben az van, hogy nagyon sok embernek így mit tud kontrollálni, így azt, hogy mit eszik, hogyan él. Hétvégente kialussza magát, és akkor az egy jó érzés. De hogy minden esetre az, hogy így összeállítod magadnak a egészséges étrendet, és akkor van egy kontrollélményed. Igen, ehhez még hozzáférek, mert ahhoz, hogy működjön az ország, ahhoz nem férek hozzá.
Igen, ezzel tök egyetértek. De egyébként szerintem lassan forduljunk rá a filmre, amiről beszélnénk. Ez a Polgárháború, ez egy 2024-es film. Most még játsszák a mozikban. Alex Garland a rendező, és így tulajdonképpen arról szól, hogy van egy fiktív polgárháború Amerikában. Nagyjából úgy lehet kivenni, mint hogyha
napjainkban
játszódna, és minthogy, de nincs semmi konkrétum megnevezve, de hogy valamiféle ilyen demokraták versus republikánusok.
Több frakció van, szóval így.
De nem is, igazából nem is ez a, vagy hogy nem maga a politikai konfliktus a lényeg, vagy hogy miért robbant ki, mert azt nem is nagyon lehet érteni.
Hát igen, mert hogy maga a film az megdolgozik azért, hogy te ne akarj ezen gondolkodni. Az van, hogy igen, van egy amerikai elnök, aki eléggé Trump-szerű, és akkor itt még megvan a nézőnek az az érzete, hogy ajaj, itt egy ilyen aktuál politikai analógiát fogunk látni, hogy Trump rossz, és akkor ezt így elmondja a film, és akkor így úgy megyünk haza, hogy ugyanazt gondoljuk, amit addig is gondoltunk, mondjuk. De hogy minden esetre nem ezt csinálja, ami szerintem nagyon jó, hanem például az elnökkel szemben álló egyik frakció, az nyugati erőknek hívják, ez Kaliforniának és Texasnak a szövetségét jelenti, akik azért fognak össze, mert az történik, hogy az elnök betölti a harmadik ciklusát, amit ugye törvények szerint nem lehet, tehát az amerikai alkotmánynak a megsértése, meg mondjuk így alapvetően így annak a rendszernek a eltörlése, zárójelbe tevése, az fontosabb annál, mint amit a Texas, meg mint amit Kalifornia jelképesen és úgy alapvetően ténylegesen is képvisel az amerikai közéletben. Tehát az ő szövetségük az így azt jelenti, hogy fontosabb, hát ez a magának a rendezőnek az olvasata, de ez így nem feltétlenül derül ki magából a filmből. Szóval fontosabb az, hogy maga az ország úgy, ahogyan van, az megmaradjon. Fontosabb a, nem tudom, az ilyen személyes politikai igazságnál.
Ja. De hogy te igazából ennél sokkal több nem derül ki arról, hogy mit a kontextus, és szándékosan nem derül ki, hogy mi a kontextus, hanem láttunk négy újságírót, vagy hát igazából van közöttük fotós, és van közöttük újságíró, és az a céljuk, hogy mielőtt még a fegyveresek elérik az elnököt, azelőtt ők még egy utolsó interjút tudjanak vele készíteni, és gyakorlatilag ez egy ilyen utazó film, amiben az ő sztoriukat látjuk, de hogy amit megkapunk ettől a filmtől, az igazából amiről én nem tudok sokat, mert nem nagyon foglalkoztam soha azzal, hogy így mit jelent mondjuk haditudósítónak lenni, vagy hogy miből áll valójában ez a munka, de tulajdonképpen ennek a hivatásnak állít egy ilyen szobrot ez a film szerintem, vagy azt próbálja meg átadni, hogy milyen az a típusú munka, amikor így vagy hogy, meg hogy milyen elmeállapotokkal, meg milyen célokkal, meg milyen lelki hozzáállásból áll az a munka, amikor neked az a teljesen hétköznapi, mindennapos működésed, hogy így azt fotózod, hogy így melletted így agyonlőnek embereket. Tehát, hogy egy alapvetően nagyon nem biztonságos munka, és az, hogy ez hogyan változtatja meg magát az embert, hogy mennyire válik érzéketlenné bizonyos érzelmi helyzetekhez, mennyire hogyan tud ebbe a hivatásba teljesen így megszállottá válni, az is nagyon érdekes, ahogyan arra a célra tekintenek, hogy ez valójában miért fontos, hogy ők interjút készítsenek az elnökkel, ez sem teljesen derül ki. Igazából ott is valamiféle a munkájuknak való megszállottság jelenik meg, de nincs kifejtve, hogy mi az a tip, vagy minek szól ez a megszállottság.
Már az autóban ül a négy újságíró, és elhangzik az a mondat, hogy az elnök hónapok óta nem adott interjút. Tehát így...
Igen, akkor nagyon rögtem, hogy igen. Ez itt a felháborodásnak a tárgya.
Igen, a végekről lesz egy kicsit más érzést nézni. És egyébként úgy is más érzést nézni, én attól tartottam, hogy egyszerűen nagyon furcsa azt tartalomként befogadni, hogy ugye amerikai választás előtt mozikba küldenek egy filmet, ahol egy brit rendező készít egy alkotást arról, hogy Amerika közéletileg annyira szanaszét van darabolódva, forgácsolódva, hogy ez fegyveres konfliktussá fajul. Tehát ugye így a választás előtt ez egy ilyen kis lelki önvizsgálat a moziteremben, kb. De hogy közben meg itt van egy orosz-ukrán háború a szomszédságban. Úgy van elkészítve maga a film, hogy végül nem éreztem ennek a helyzetnek, kevésbé éreztem, inkább így fogalmazok, ennek a helyzetnek a bizarrságát. Olyan filmes eszközöket használ, hogy te ezt így ne nagyon akard mindenáron aktuál politikai eseményekhez így hozzá láncolni, meg azokat beleerőszakolni. Szóval nagyon kevés információt ad a film, hogy miért történik, ami történik, mert nem ez a fontos, hanem az, hogy mit éreznek ezek az emberek a munkavégzés során.
Mit gondolnak a munkájukról, erről szól a film.
Milyen az, amikor te úgy tekintesz a háborúra, hogy az mindig egy ilyen külsődleges dolog, ugye, amikor én ovisként eszem az almát a híradó előtt, és jön a közel-kelet blokk, ami egy távoli idegen, nem Magyarország specifikus valami, és itt is így az van, hogy az idősebb haditudósító, akit a Kirsten Dunst játszik, amikor visszaemlékszik arra, hogy mit és hogyan dolgozott, ugye nyilvánvalóan ezek az egzotikus régiók azok, amik vágóképezve bejönnek, szóval így a háború mindig valami külsőleges, és hirtelen ott van abban a világban, ahova te így megérkeztél már, hogy megjöttél úgymond egyrészt pihenni, másrészt pedig te annak a világnak tudósítottál, de most arról a világról tudósítasz, hogy ez egy kicsit olyan, mint hogyha, nem tudom, az analitikus elkezdi önmagát analizálni, vagy nem tudom mihez hasonlítani, mert bőven elég jó ötlet. Rendkívüli módon előnyére válik a filmnek, hogy ugye az Alex Garland az eddigi filmjeiben, az Expedícióban, az Ex Machinában mindig amúgy nagyon kevés emberrel, és sokszor ilyen kamaradrámai körülmények között forgatott. Ott van még mondjuk az Ők, ott is kb. Egy házban játszódik ugyanúgy az egész. De hogy minden esetre itt is az van, hogy egy háborút látunk, de egy háború kamaradrámaként azáltal, hogy ugye epizódok vannak felfűzve egymásra, és általában nagyon kevés embert mozgat, és azok a leginkább működő jelenetek, amikor nagyon kevés emberrel, csendekkel, és kitartott, aprólékosan kitalált jelenetekkel akar valamit kezdeni, és nem a megalománia van, meg nem a tömegjelenetek. Vége felé azért megbomlik ez a struktúra, de hogy így minden esetre ez az, ami szerintem így működteti magát a filmet, és több eszközt is használ, ami valamennyire transzba ejt.
Én egy kicsit úgy voltam vele, hogy nem tudom, hogy igazat állít ez a film arról, hogy hogy működik ez a hivatás, hogy milyen ez a munka, de egy kicsit nem is számít, mert vagy hogy egy ilyen tök izgalmas lehetőséget vázolt fel arról, hogy így hogyan működik ez az élet, vagy milyen dilemmákat vázol fel a haditudósítói élet, és így egyszerűen nagyon, nem tudom, szerintem nagyon jó elmerülni ebben a filmben, és így nagyon tudom ajánlani.
Meg amúgy persze ilyen archetípusok maguk a karakterek, szóval az idősebb kiégett haditudósító, fiatal, lelkes, még kezdő, az a riporter, akinek ugye így hogyha van kockázat, akkor ő azt vállalni akarja, és így alapvetően így maga így a munka élteti, meg az, aki már öreg, már így nem tudom, elővigyázatosabb, meg hogy az óvatosság számára elsődleges, és nem pedig egyszerűen ez a fejjel a falnak mentelít. De hogy minden esetre jól használja ezeket az archetípusokat is, de hogy ami hiányérzetet okozhat, meg ami okozott sokaknál, ugye az, hogy sokszor azt is érezheti a néző, hogy túl keveset ad, vagy hogy többet is adhatna, vagy hogy többet is mondhatna, de hogy képi és hangi eszközökkel sokkal több mindent mond el, mint dialógusokkal. Ez inkább az a típusú alkotás.
Picit röviden beszéljünk a
Late Night with the Devil.
Hát hosszan semmiképp, mert egy borzalmas film. Egy Late Night Show-ba vagyunk a 70-es
1977.
években. Igen, Halloween van, és nagyon nagy nézettséget szeretnének, és ezért mindenféle spirituális arcokat elhívnak ebbe az adásba, ahol végül vendégeskedni fog maga az ördög is, ami olyan következményekkel jár, amit mindenki kitalálhat, hogy melyek azok egy horrorfilmen, de hogy szerintem ez egy ilyen végtelenül jó ötlet, borzasztóan igénytelenül megcsinálva azokra az ilyen didaktikus állításokra alapozva, hogy igen, médiakritika, jaj, a média a nézettségért még arra is képes, hogy magát az ördögöt vendégül lássák egy late night show-ban, tehát hogy azért ez egy kicsit talán túl egyszerű, de...
Hát... Én mondjuk így azt érzem, hogy műfajon belül ez a közepes. Nagyon sok mindent megidéz az ördögűzőtől a networkig, de a networknek is így azt a részét, ami tényleg ez a, hát ugye, hogy egy kicsit jobban kivontsam, így, hogyha egy újságíró bekerül egy filmbe, ott általában két szerepet oszthatnak rá, vagy egy ilyen gátlástalan, törtető, tényleg egy ilyen szenzációhajház, félig meddig, vagy hogyha az éjjeli féregre gondolunk, akkor teljesen szociopata az, akit látunk, vagy pedig az ilyen empátia Krisztus, hős oknyomozó, aki ha szörnyűséges dolgokkal szembesül, akkor nem arra gondol, hogy fú, jó sztori, meg nézettség, meg olvasottság, meg számok, hanem itt emberekről van szó. Például a Spotlight, például az Azt mondta, de hogy minden esetre ez a két trend az, ami így váltakozva így előjön. Hogyha mondjuk így egy másik klasszikus felidézve az Elkurtuknak a végén, amikor ugye két főhős, az egyik egy közvéleménykutató gyakornok, a másik pedig újságíró gyakornok, és ugye az újságíró, spoiler alert, aki árulást követel, és mivel magyarázza ezt, újságíró akartam lenni. Igen. És erre az elárult, azt feleli, hogy ne aggódj.
Az leszel.
Igen. Alapvetően itt ezt a gátlástalan törtető karaktert látjuk, de hogy az az érdekes, hogy nyilván 70-es éveket idézi meg, a late night show-knak a világát, a Rákos feleségével készít interjút például, de ez se használ annyira maguknak, a számoknak, és akkor így utána jön ez a spirituális New Age vonal, lábjegyzet a 70-es évekhez. Ugye a sátánizmus paranoia az annyira kezdetető fokára hágni ekkoriban, hogy a brit hírszerzésnél egy Colin Wallis nevű tiszt konkrétan az IRA ellen, hát így a pszichológiai hadviselésnek egy formáját veti be, ami abból áll, hogy brit hírszerzők azok olyan hamis bizonyítékokat fabrikáltak, ami alapján utána a média folyamatosan cikkezhetett arról, hogy úristen, ezek az ír katolikus srácok, ezek sátánisták, ezek sátánista rituálékat hajtanak végre, és ezáltal akarják magát Írországot felszabadítani, meg a britekkel szembeszállni. Ebbe a Vietnám miatt elgyengült, önképű Amerika, aki a New Age-el kacsingat, szóval így ebbe a világba tenyerel bele maga a film, és fan footage stílust használ, de nagyon rosszul, sajnos. Szóval így alapvetően egy dokumentumfilmet látunk, ami azokat a felvételeket mutatja be, amik azon az adáson készültek, és kétféle felvételtípus változik, egyrészt látjuk magát a műsort, másrészt pedig a műsor szüneteiben felvett fekete-fehér jeleneteket, de így olyan kameraszögek vannak használva, meg olyan helyzetek vannak felvéve, amik teljesen indokolatlanak, hogy azok rögzítve legyenek, és a filmnek egy pontján pedig, amikor olyan dolog történik, ami így nem illeszkedik magába a műsorba, akkor pedig ez így félre is lesz téve, és megint megváltozik maga a képi világ, stílus, stb., de hogy így teljesen indokolatlanná és lényegtelenné válik így maga a formanyelv. Formanyelv és tartalom egyszerűen így nem jön össze. Ez így a média kritikának pont azt a, abba a vonalába illeszkedik, ami hát 2024-ben igen-igen kevésnek hat, meg valamennyire furcsa is abba belegondolni, hogy, hogy nincs már a médiának valójában kapuőr szerepe, mármint hogy ha azt a dilemmát akarod vizsgálni, hogy a személyességet ki kell árusítanod azért, hogy a figyelmet feltornázd, akkor ugye inkább nem az jut eszedbe, hogy late night show, Hajdú Péter meg eszedbe juthat, de akkor is inkább olyan dolgok jutnak eszedbe, amiket Hajdú Péter, jó, most egy Varga Judit interjútól eltekintve, de hogy minden esetre, amiket mondjuk inkább egy ilyen, nem tudom, 10 évvel ezelőtt mahinált ilyen eszközökkel, de hogy minden esetre, hát a személyesség kiárusítása az folyamatosan megtörténik majdnem mindenkivel, furcsa, azt látni, hogy ez a film nosztalgiázik azon, hogy hú, még megvolt az a korszak a 70-es években, amikor maga a televízió volt a nagy hipnotizőr, meg, a, meg az, ami úgymond el tudta rabolni a lelkedet, le tudta, nem tudom, gyalulni az erkölcsöt azáltal, hogy, hogy mit mutat be, és mi helyett mit mutat meg, és hogyan. De amikor megérkezik az ördög ebbe a filmbe, hát hogy mondjam, szívesen kellett volna egy jó szerkesztő. Amúgy ebből az alapszituációban, hogy interjút készítenek az ördöggel, hát ki lehetett volna hozni valamit, itt valamicskét hoznak ki belőle.
Igen, Madács Imre jobbat hozott ki belőle, igen. Borzasztóan kevés az, amit állít, sajnos.
Hát szerintem lehetett volna érvényes, meg nagyon jó, szerintem az alapötlet, de az alapötlet nem elég az üdvösséghez.
Igen. Igen. Hát nagyon köszi a figyelmet azoknak is, akik itt voltatok velünk, meg azoknak is, akik a podcastot hallgatják, és most általában ugye verssel zárjuk az adást, de most az egyik, hanem talán az egyik kedvenc hírlapírói műfajunkból a helyreigazítások közül hoztunk egy klasszikus és egyben filozófikus darabot. Ez egy 2018-as Bors Online-os helyreigazítás, ezzel zárom a mai semmi kólát. A borsonline.hu 2018. február 9-én 8:30-kor megjelentetett József használja hobó telefonját című cikkben nem felelt meg a valóságnak, hogy Földes László hobó elváltoztatott hangon, roma hanglejtéssel próbálta átverni a Bors munkatársait. Az sem felelt meg a valóságnak, hogy Földes László hobó visszahívta a Bors munkatársát telefonon. Ugyanígy a szóban forgó telefonszámon korábban nem beszélt Földes László hobó a Bors munkatársával, nem felel meg a valóságnak az sem, hogy Földes László hobó menedzsere is megerősítette, hogy ezen a telefonszámon lehet elérni Földes László hobót. Nem felel meg a valóságnak az, hogy váratlanul reagált a Bors telefonhívására Földes László hobó, mert nem volt a cikk megjelenése előtt telefonbeszélgetés a Bors munkatársa és Földes László hobó között. Ezért valótlan az az állítás is, hogy azt mondta a Földes László hobó, hogy, hogy rossz számot hívsz, mert ezt a kártyát én még csak most vettem. Nem ismerek semmilyen hobót, és Lakatos József vagyok. Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy Földes László hobó azt közölte a Bors munkatársával, hogy ez új szám. Hivatalos, az enyém, magyarázta, majd bontotta a vonalat. Nem felel meg a valóságnak az, hogy Földes László hobó telefonját úgymond a hobó hangú Lakatos úr vette fel. Köszönjük szépen a figyelmet, nem sokára jelentkezünk, sziasztok!
Sziasztok!
Te nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
Az lesz, a saját temetésünk, arra jöttünk.
Komolyan, bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
Adjatok már valamit, csak kóla van.
Kösz, jó, ez én szeretem.
A saját temetésén ne folygasson az ember.
Aha.
Na, ezt utálom a kólába rohadni.
De szar.
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.